Ez itt a Szavazat számláló, a Szabad Európa új podcastja, amelyben havonta feltárjuk a magyar választási rendszer működését, és megvizsgáljuk, hogyan befolyásolhatják a szabályok a 2026-os országgyűlési választás eredményét. Ebben két állandó vendég lesz segítségemre, László Róbert, a Political Capital választási szakértője, és Bódi Mátyás, a választási földrajz szerzője. Az első adás fókuszában a törvényileg szabályozott nemzetiségi mandátumok, a német és a roma képviselet helyzete, a foglyul ejtett nemzetiségi mandátum koncepciója és a határon túli szavazatokból fakadó mandátum lehetősége áll. Én Benyó Rita vagyok, tartsanak velünk. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és reményeim szerint itt lesztek havonta a választásokig. Kezdjük akkor azzal, hogy mi volt az eredeti cél, amikor kitalálták, létrehozták a nemzetiségi mandátumot? Volt-e valaha valami nemes emögött a gondolat mögött?
Azért örülök ennek a témának, mert méltatlanul alultárgyalt, és a közhírelemmel ellentétben nagyon is fontos a választás végkimenetele szempontjából. Tehát sejtem, hogy a nézők egy része most azt mondja, hogy úristen, a nemzetiségi mandátumról fognak ezek itt beszélgetni, hát dögunalom. Garantálom, hogy nem, mert hogy itt tényleg, ami a választási rendszerben szégyelnivaló, amit el lehet rontani, és éppen ezért méltatlanul alultárgyalt, na az mind eszenciaként benne van ebben a nemzetiségi mandátumban. De hogy a jó oldal felől nyissuk, tehát igen, az, hogy a magyarországi nemzetiségeknek parlamenti képviseletet szeretett volna mondjuk a törvényalkotó biztosítani, ez önmagában üdvözlendő nemes cél is lehetne, de sajnos abban a pillanatban, hogy ez 2011 végén megjelent a parlament honlapján, és pár héttel később el is fogadta a parlament, rögtön lehetett tudni, hogy hát ez sajnos tényleg semmi másról nem szól, mint hogy hogy lehet ezt a mandátumot fogjul ejteni. Rögtön fordítottak azok a problémák, amik ott vannak. Három pontba tudom összefoglalni, vázlatpontszerűen. Az egyik, hogy igazából ez nem is nevezhető választásnak, hiszen úgy kell elképzelni a szavazólapot, hogy van rajta egy darab lista, egy darab karikával, és oda az ember vagy behúz egyik szett, vagy nem. Tehát nem tud válogatni. Innentől kezdve ez nem nevezhető választásnak, pont. A másik probléma vele, hogy 13 nemzetiségünk van, 13 bejegyzett nemzetiség, és úgy van kitalálva ez az elég bonyolult kvótarendszer, amiben most nem biztos, hogy bele szeretnék venni, hogy a 13-ból 11 nemzetiségnek matematikai esélye sincs arra, hogy mandátumot szerezzen.
Ugye azért emeltük ki már eleve a német és a roma nemzetiségét, mert hogy más nem szokott labdába rúgni.
Igen. Hát a roma nemzetiségnek minden további nélkül összejött egy kedvezményes mandátum, más kérdés, hogy eddig nem jött össze. A németnek már sokkal nehezebben, ehhez képest az elmúlt két választáson nekik sikerült ezt megugrani, de hát a többi 11-nek szlovákok, görögök, ukránok sok sorolhatnánk, olyan kevesen vannak, hogy ezt a kedvezményes mandátumot sem fogják soha az életben elérni. Innentől kezdve lehet tudni, hogy ennek az egésznek nem az volt a célja, hogy tényleges parlamenti képviseleti lehetőséget biztosítson ezeknek a nemzetiségeknek, közülük maximum kettőnek, és itt jön be a képbe a harmadik probléma, hogy nagyon könnyen foglyul ejthető ez a mandátum. Lényegében kódolva van benne a visszaélés, és ez már 2011-ben is látszott, 2018-22 óta pedig hát láthatjuk is, hogy ez hogyan történt a gyakorlatban.
Hogyan illeszkedik az egész a listás és az egyéni rendszerbe? Menjünk akkor azon végig, hogy egyáltalán hogy lesz ebből mandátum?
Hát ugye abban az esetben, hogyha valamelyik nemzetiség tud ilyen mandátumot szerezni, ugye az kap egy listás mandátumot, innentől kezdve az országos pártoknak lesz kevesebb listás mandátuma egyel, vagy esetleg kettővel, attól függően, hogy mennyit ilyen mandátumot, ilyen kedvezményes kvótás mandátumot tud megszerezni valamelyik nemzetiség. Hát onnantól kezdve ez egy viszonylag könnyen megszerezhető mandátum, mi szavazatszám szerint, mert ugye, ha jól hiszem, legutóbb 23.085 volt az a szavazatszám, amit el kellett érnie ugye egy nemzetiségnek, a németek elértek 24.600 valamennyit, tehát 1400-1500 szavazattal tudták ezt túlteljesíteni.
Bocsánat, de ez jóval kevesebb, mint ami egy-egy egyéni mandátumhoz sok helyen
bizony,
kell, nem?
Tehát ez egy olcsó mandátum, és ez fontos azért kampány szempontból, hogy ez egy könnyen megszerezhető mandátumnak számít, ahhoz képest, hogy mondjuk mennyi szavazat kell egyéni mandátumhoz, nem beszélve egy listás mandátumnak. Ez a legolcsóbb, a legkönnyebben megszerezhető mandátum jelenleg ma Magyarországon ebben a választási rendszerben.
Ha ez ilyen könnyen megszerezhető, akkor hogy lehetséges, hogy mondjuk erre úgymond csak a Fidesz repült rá? Tehát, hogy az elmúlt másfél évtizedben nem láttuk azt, hogy kihasználnák a pártok azt a lehetőséget, vagy akár egyébként, és akkor próbáljunk meg eljátszani azzal a gondolattal, hogy valós nemzetiségi képviseletet szeretne valaki. Tehát miért nincs munkatéve abba, hogy ez valódi képviseletet jelentsen?
Hát egy valódi demokráciában ez fel sem merülne, hogy bármely párt fogjul akarná ejteni ezt a mandátumot. Nagyon dicséretesen az eddigi ellenzéki pártok soha erre erőfeszítésre tettek. Hát lehet azt mondani cinikusan, hogy hát kisebb gondjuk is nagyobb volt, meg annyira ötletlenek voltak, hogy ez aztán tényleg az utolsó helyen sem jutott eszükbe, de jó hiszeműen mondhatjuk azt is, hogy azért nem jutott eszükbe, mert ezzel nekik elvileg tényleg semmi dolguk nincsen. Hivatalosan a Fidesznek sincs vele semmi dolga, de hát 2018 és 22-ben is egy olyan parlamenti képviselő jutott be német mezben a parlamentben, aki korábban fideszes önkormányzati képviselő volt a 2010-es választáson, Budaörsön fideszes színekben polgármester jelölt volt, és aki az elmúlt 7 évben lényegében minden fontos kérdésben együtt szavazott a Fidesszel. Innentől kezdve bátran kijelenthetjük, hogy a Fidesz foglyul ejtette a német nemzetiségi mandátumot.
Amikor aki magát német nemzetiségének vallja, és ezért német nemzetiségi listára szavaz, ő akkor tudja, hogy személy szerint kire szavaz? Tehát egyébként tisztában vannak a választók azzal, hogy adott esetben, pláne ha valaki újrázott már, hogy gyakorlatilag a Fidesznek adja a szavazatát?
Tisztában lehet vele, hiszen Ritter Imre 2018-ban és 22-ben is listavezető volt, az előbb említett szavazólapon ott volt a neve, tehát ezen az egyetlen listán ő volt a listavezető, és kis tájékozódással meg lehet ismerni az ő múltját, amit egyébként soha nem is tagadott, becsületére legyen mondva, hogy is tagadhatta volna, azért nehéz letagadni, hogy valaki egy párt színében ilyen-olyan tisztségeket viselt, vagy jelöltként elindult, de valószínűleg a legtöbb német nemzetiségi identitással is rendelkező magyar állampolgár, hát nem annyira nézett ennek utána, és mivel a nyilvánosságban ez alig volt benne, ez a beszélgetés is ritkaság számban megy, alig-alig volt erről szó az elmúlt 15 évben, hogyha nem jutott el hozzájuk ez a hír, hát akkor maguktól erről soha nem is gondolkodtak, csak azt látták, hogy jaj, de jó, hát német nemzetiségiként lehet szavazni, hát akkor miért ne jutassunk be egy német nemzetiség képviselőt a parlamentbe, ez nekünk csak jó lehet, alapvetően tényleg jó is lehetne, és különösebb tájékozódás nélkül behúzták az X-et a német nemzetiség listára. Köztük nyilván olyan emberek is, akik amúgy a Fideszre szavaztak volna pártlistán, de olyanok is, akik egyébként nem, és a Matyinak erre vannak kiváló számai.
Én azon gondolkodtam még, hogy pont mivel ezt a cikket megírtam a Válasz Online, ugye többen rám írtak a Facebookon, ilyen német nemzetiségű emberek, és ők is azt mondták, hogy valóban ők rajta voltak eddig a német nemzetiségi listán, országgyűlési választásokra kiterjedően, mert ugye az egy külön tényállás, ugye az önkormányzatin, illetve az országgyűlésünk külön kell ugye jelezni, hogy ha szeretnék részt venni az országgyűlési választáson is, mint német, és akkor ebben az esetben német szavazólapot kapott, teszem az, nem tudom, az, hogy van a szavazóhelyiségben, én tök ez kvázi a nyílt szavazásnak minősül, ha én belépek a szavazóhelyiségbe, mint német, és akkor szólnak, hogy német, és odaadják a lapot, mert kezdve akkor ugye, kire szavaztam. Hát a választások a titkos.
Most már ezt nem kiáltják ki ott a nyilvánosság előtt, ez most igen. Már mégsem Horthy rendszer, de igen.
Igen, csak ez mégsem felvetett ezt a kérdés, hogy ez mégsem, mert te is mondtad, itt X-elés történik, és nem szavazás.
Ráadásul... Igen, de utána nem tudják a szavazatszámlálók, hogy tényleg behúzta az X-et, vagy sem.
Na jó, ez igaz.
Ez a két lehetőség de, azért még adott.
Német lapot kell neki odaadni, az viszont tény.
Ezt tudják.
Tehát, igen. Na mindegy, mert akkor lehetne a megoldás is, hogy nemzetiségi, és kap egy, még ha csak egy lista van, akkor kapni egy olyat, hogy 13 nemzetiség, és akkor valamelyiket be, és akkor az nem derül ki, hogy melyik, de mindegy, ez csak már tényleg ilyen szőrszálhasogatás. Ami fontos, hogy tényleg, hogy amit mondtam, hogy több ember is rámért, és mondták, hogy ők szerepelnek ezen a listán, és azért szavaztak például akár ellenzéki érzelmű emberként a német listára, úgy voltak vele, hogy igenis legyen a németségnek képviselte Magyarországgyűlésben, és bizony sok helyen volt ilyen szempont, hogy volt egy ígéret, hogy akkor a német nemzetiségi iskola fel lesz újítva, mondjuk Tolna vagy Baranya megyében, vagy különböző ilyen ösztönzők azért bele voltak építve helyi szereplők által abba a listába. Volt egy olyan cikk még 2018-as választáson, valami szombathelyi német nemzetiségi iskola igazgatója kifejezetten kérte a szülőket, hogy iratkozzanak fel a német nemzetiségi listára, ha amúgy nem is németek feltétlenül, vagy csak valami német össze rendelkeznek, de nem használják még a német nyelvet otthon, stb. Mindegy. Tehát, hogy voltak ilyen különböző ösztönzők beépítve ebbe, de való igaz, hogy és tényleg a számokból az látszik, hogy bizonyos választókerületekben, és bizonyos szavazókerületi szinten is meg lehet nézni, sokkal több volt a német listás szavazat, mint amikor a különbség volt a Fidesz egyénés listás eredmények között. Tehát nem az történt, hogy azért szerepelt sokkal jobban egy egyéni fideszes jelölt adott szavazókörben, mert onnan hiányoztak az amúgy Fideszre szavazó németek, hanem sokkal több volt a német, tehát rengeteg olyan ember szavazott be a német listára, aki egyéniben nem szavazott le a Fidesz jelöltjére, tehát egyéniben sem szavazott a Fidesz jelöltjére. Innentől kezdve tényleg ez inkább egy ilyen választói edukációs kérdés, hogy mennyire vannak az a tisztában amúgy azok az amúgy nem Fidesz párti szavazók, hogy amúgy a Fidesznek okoznak lényegében egy extra mandátumot ezzel a választási
döntésre. Tehát akkor, amit a kérdésemben feltettem, hogy tudják-e a szavazók, hogy implicite a Fideszt támogatják, még akkor is, hogyha ők nem azt akarják, akkor arra a válasz az, hogy nem feltétlenül tudják.
Vagy nem teljes körülön.
Nem teljes körülön. Miért alakult az ki, hogy egyrészt, hogy a német nemzetiség az, ami most már választásra parlamenti mandátumot tud szerezni, és miért alakult az ki, mennyire a roma képviselet sajátosságaiból és állandó belviszájaiból adódik az, hogy akik tényleg nagy létszámmal tudnának szavazni, nem tudnak bejuttatni egy roma nemzetiségi képviselőt.
Ehhez azt kell tudni, hogy ugye arra már volt szó, hogy egyetlen egy lista szerepel a szavazólapon, de ki az a lista, ki tudja állítani azt a listát. És egy monopól helyzetben van az országos nemzetiségi önkormányzat. Tehát a németek esetében a magyarországi németek országos önkormányzat az, aki ezt a listát állíthatja, és senki más. Se párt, se független jelölt, se más német szervezet, senki, csak ők. Ugyanígy a romák esetében az országos roma önkormányzat az, aki ezt az egyetlen listát állít. Most se 2018-ban, sem 2022-ben nem volt olyan helyzet az országos roma önkormányzatnál, hogy ezt békésen egyetértésben meg tudták volna hozni ezt a döntést, hogy kik kerüljenek rá erre a listára. Annélkül, hogy a részletekben mennénk, 22-ben óriási konfliktus helyzet volt, és nem csak Fidesz közeli figurák voltak az önkormányzatnál, sőt egy ellenzék érzelmű ember került akkor az élére a szervezetnek, de hát óriási harcok közepette végül az a nagyon méltatlan helyzet alakult ki, hogy nem tudtak egyáltalán listát állítani. Tehát nem az volt a probléma, hogy nem volt elég roma szavazó, aki rászavazott volna erre a listára, hanem nem volt lista egyáltalán. Így aztán ma az a helyzet van, hogy a 13-ból 12 nemzetiségnek van legalább szószólója a parlamentben, nem képviselője, de szószólója van, közülük egy ugye Ritter Imre képviselő, de a 13. a legnagyobb lélekszámú kisebbségnek, a romának viszont egy szószólója sincs. 2018 viszont az egy nagyon furcsa helyzet, máig tisztázatlan, hogy miért alakult így. Egy ideig beregisztráltatták a romákat a névjegyzékre, annak érdekében, hogy a roma nemzetiségi listára szavazzanak, majd valamikor néhány héttel vagy hónappal a választás előtt, már pontosan nem emlékszem, de elindult egy ilyen kiregisztráltatási hullám. Máig nem világos, hogy miért, mert 2018-ban az akkori Fidesz közeli Lungodrom az igazából uralta a roma önkormányzatot, tehát hogyha ők akkor ambicionálták volna, akkor megítélésem szerint meg tudták volna szerezni ezt a mandátumot, valamiért akkor mégis az a döntés született, hogy nem, inkább szavazzanak a roma fideszesek a Fidesz listájára. És 2026 esetében még nem világos, hogy mi fog történni, de hát egy váltás történt 24-ben, most a CIKÖSZ nevű szervezet szerzett egy elég jelentős többséget az országos roma önkormányzaton belül, és bár most is vannak törésvonalak, most is vannak mindenféle nyilatkozatok és belső személyi ellentétek, abban teljes az egyetértés, hogy mindenki, aki ott pozícióban van, az a Fidesznek a győzelmét akarja, és teljesen nyíltan ki is mondták, hogy ők azért fognak az utolsó leletükért küzdeni, hogy Orbán Viktor maradjon a miniszterelnök, és ennek egy eleme lehet az is, hogy egy ilyen olcsóbb mandátumot behúzzanak a roma választókon keresztül.
Talán annyit, hogy valahol az tényleg elkeserítő, hogy van egy ekkora kisebbség ugye Magyarországon, és igen, semmilyen formális képviselettel nem rendelkezik. Azon túl, hogy persze ellenzéki pártok is, és ugye nyilván a Fidesz is feltesz a listájára a tuti befutó helyen, ugye nyilván a roma származását nyíltan vállaló politikusokat, vagy akár olyan embereket is, akik korábban mondjuk ilyen roma emberjogi aktivizmusból érkeznek. De ezen túl az, hogy Igazából még különösen próbálkozás sem volt arra, hogy valaki például csinálni egy roma pártot, és hirtelen eszembe jött, hogy az MCP volt 2014-ben, mint magyarországi cigánypárt. Ugye nekem nagyon érdekes volt az, hogy például ők darabig úgy nézett ki, hogy nagyon komoly hálózatot tudnak felépíteni, több mint 1500 szavazókörre tudtak például a delegáltat delegálni a szavazókörű névjegyzékek, vagy a, igen, tehát a dokumentáció alapján, és ehhez képest meg gyakorlatilag 1% alatti eredményt értek, tehát teljesen egy marginalizálódott szereplő maradt ugye ez a párt, és lényegében az sem volt eredmény, csak kísérlet sem arra, hogy valaki például összegrúnuljon egy roma pártot, és ne az országos roma önkormányzatnak legyen ez igazából delegálva ez a feladat, legyen valami ilyen alulról szerveződő, bármifajta ilyen roma szervezet.
Kicsit akkor lehet, hogy ezzel is kellett volna kezdeni, de akkor mondjuk el a nézőknek, mert nem biztos, hogy ugye a nagy többség tisztában van azzal, hogy egyáltalán hogy alakul ki ez a mandátum, ki szavazhat erre a mandátumra, aki erre szavaz, az ugyanúgy szavazhat-e minden másra is, tehát hogy néz ki maga a rendszer, amit kitaláltak 2011-ben.
Ez a talán a legközérthetőbb része a dolognak. Tehát egyéni képviselőre mindenki szavazhat, ebben nincs különbségtétel, és azok a magyar állampolgárok, akiknek megvan a nemzetiségi identitásuk is, azok dönthetnek úgy, hogy a másik szavazatukat, a listás szavazatukat, azokat nem pártlistára adják le, hanem valamely nemzetiség nevében arra az egyetlen listára, ami létezik. Tehát, hogyha van görög nemzetiségi gyökerekkel rendelkező magyar állampolgár, akkor mondhatja azt, hogy én nem kérek a Fidesz-Tisza MKKP Mi Hazánk kínálatból, hanem helyette én inkább kérek szépen egy ilyen nemzetiségi szavazólapot, és akkor én a görög nemzetiségi listára tudok szavazni. Ez azért fontos, mert sokan ezt is kifogásolják, szerintem ezzel nincsen probléma, hogy választani kell a kettő között. Tehát, hogy aki nemzetiségi listára szavaz, az nem szavazhat pártlistára. Ez rendben van, azért van rendben, mert hogyha nem így lenne, akkor ők három szavazólapot kapnának, egy egyénit, egy pártlistát, meg egy nemzetiségit.
És többet érne a szavazatuk.
Így akkor lényegesen többet érne az ő szavazatuk, hiszen a nemzetiségi szavazatukból is lehet parlamenti mandátum. A görög esetében bizonyosan nem lesz ilyen, de a roma és a német esetében ez előfordulhat. Tehát az lenne a probléma, hogyha ők ezt pluszban kaphatnák meg. Szerintem sem szerencsés ez a megoldás így, de nem ezért, hanem a előbb felsorolt háromokból, hogy nincs választás, 13-ból 11-nek semmi esélye, és kódolta visszaélés. Ez a három a probléma.
Mi történik azzal a szavazattal, az teljesen kidobott szavazat-e azzal a nemzetiségi listával, amelynek mondjuk már előre érezhetően akár a lélekszám miatt igazából nincs esélye?
Rövid válaszom az, hogy igen, ez kidobott szavazat, de ez nem lenne szakmailag pontos, hiszen akiknek nem lesz kedvezményes mandátumuk, azoknak lesz szószólójuk a parlamentbe. Tehát az nincsen benne a 199 parlamenti képviselőbe, nem szavaznak, nincsen szavazati joguk a parlamentben, de ott vannak, a munkahelyük, ha úgy tetszik, a Kossuth téren lesz, és szószólóként a nemzetiségeket érintő kérdéseket véleményezhetik. És hát ez is lehetne egy egész jó intézmény, amennyire tudom, azért ez nem annyira vált be az elmúlt években, de mondjuk, hogy ezek gyerekbetegségek. Tehát mondhatja azt a választópolgár, hogy neki az is jó, hogy legalább egy szószólója lesz a parlamentben. De azért mondtam mégis azt, hogy ez egy elvesztegetett szavazat, mert ahhoz, hogy szószóló kerüljön be a parlamentbe, ahhoz azaz egy szavazat elég. Tehát ha az a listavezető saját magára szavaz, akkor ő már 100%, hogy legalább szószóló lesz, és az összes többi, ez a pár száz vagy pár ezer plusz szavazat, ami jön, hát az bizony semmilyen módon nem hasznosul.
Talán, hogy van ennek azért nemzetközi gyakorlata, és ez rendszeresen hivatkozási pont is sokszor a kormányzati kommunikációban. Igazság szerint sok olyan változtatás volt a választási törvényben, aminek próbáltak valamilyen erősebb vagy gyengébb nemzetközi példát ugye felvonultatni. Van egy-két olyan ország, ahol van hasonló rendszer, tehát mondjuk Romániába is be lehet ültetni, valami szerint 10 év vagy 15 kisebb ilyen etnikum, ami megszerzi a teljes körű jogosultságra biztosító mandátumot, és ott tényleg ilyen pár ezer szavazat, azt hiszem 15 ezer szavazat legutóbb a határon meg kellett ütni ezeknek a kisebbségeknek, és tényleg ilyen albán, török, meg egészen ilyen egzotikus mindenfajta néprajzi csoportok is képesek például delegálni a román parlamentbe. Másképp a román parlament nem 199 fős, hanem sokkal nagyobb.
Nagyon jelentős különbség.
Nagyon jelentős különbség, sokkal kisebb a és másképp is ezek a nemzetiségek úgy főszabály szerint mindig a kormánypárttal szavaznak. Ez egyfajta győztes kompenzáció a román választási rendszerben, ami azt jelenti, hogy nem az, hogy egy párthoz vannak ezek a kisebbségek bekötve, hanem azt mondják, hogy jó, akkor mindig a mindenkori párttal, vagy a kormánnyal fogunk szavazni, és ott van plusz 15 mandátum akkor a győztes pártnak, de mégsem arról van szó, hogy egy párt, egy politikai oldal, vagy szereplő megszállja ezeket a kisebbségi önkormányzatokat, hanem gyakorlatilag mindig ez a go with the flow, és akkor mennek a mindig a nagyobbal. Nyilván a magyar az egy kivétel, van külön magyar etnikai párt, és ők rájuk ez a szabály innentől kezdve nem érvényesül, ezek nem mindig teljesen marginalizált szereplő, például volt olyan, hogy Klaus Johannes is abban a Német Szövetségből jött, ahonnan ez a kis pici Temes megyei bejegyzésű párt, ami aztán képes ott mégis egy államfőt azt veszük adni Romániának, és azt hiszem Lengyelországban is ott ilyen területi listás rendszer van, és Dél-Sziléziában van jelentős számú németség, ami megmaradt még a háború után is, és onnan ők jellemző, és ott elég volt csak ott Dél-Sziléziában 5%-ot szerezniük, és azt hiszem, hogy legutóbb, itt a 2023-ig ők képesek voltak mindig mandátumot szerezni, most legutóbb kizuhantak a parlamentből, de a lengyel demokratikus átmenet óta ők mindig képes volt legalább egy néha kettő mandátumot is szerezni abban a vajdaságban. Tehát erre vannak szerintem tök jó amúgy nemzetközi precedensek és jó példák. Megint más kérdés, megint az történt, mint sok minden mással a választási rendszerben, hogy behoznak egyfajta nemzetközi precedens, és azt a saját maguk képére alakítják, és saját maguk hatalmi érdekeit kiszolgálójával teszik
ezeket. Én ennél rosszabb hiszemű vagyok. Én azt gondolom, hogy ők létre akartak hozni egy tessék-lássék rendszert, hogy lehessen azt mondani, hogy itt megvalósul a nemzetiségi képviselet, valójában maguknak kívántak kedvezni, és csak hivatkozási alapként behoznak egy-két ilyen nemzetközi példát, de soha nem az volt. Nem az volt az ügymenet, hogy nézzük meg a sok bölcs környező országban, hogy ezt hogy csinálják jól, és megpróbáljuk mi is a legjobb tudásunk szerint ezt Magyarországra értelmezni. Biztosra vehetjük, hogy sajnos nem. Nem ez történt. Egy korábbi kérdésedre még egy nagyon rövid kiegészítő válaszol adjak, hogy a pártok miért nem foglalkoztak ezzel. Szóval szerintem az a része rendben van, hogy ők nem akarták foglyul ejteni az országos roma meg német önkormányzatot. De abban a tekintetben probléma, hogy nem foglalkoztak vele, hogy felhívhatták volna arra a figyelmet, hogy egyébként, ha mind a 13 nemzetiségét mandátumhoz jutna, az azt jelenteni, hogy a pártoknak már nem 199 mandátum jut, hanem 186. És az már elég erőteljesen befolyásolná a választói akaratot, és minden nem nemzetiségi, többségi magyar ember számára is, ez azt jelenteni, hogy sokkal kevesebbet érne a szavazatuk. Nyilván ez nem áll elő, abból azokból kifolyólag, hogy a kisdélek számú nemzetiségeknek soha nem lesz mandátumuk, de akkor biztosan vehetjük, hogy átvitte volna az inger küszöböt, hogyha tényleg arról lenne szó itt Magyarországon, hogy tényleg mind a 13 nemzetiségnek megteremtenék a parlamenti képviseletét, na az már nagyon sok kérdést fölvetne, hogy rendben van-e, hogy ugyanúgy egy mandátuma van a görög nemzetiségnek, mint a romának, miközben lélekszámban, hát több százszoros a különbség, és azt a kérdést is fölvetné, hogy hát nem túl nagy-e az összparlamentben a súlya 13 nemzetiségi képviselőnek a 186-tal szembe, amit egyébként 7 millió magyar választ elvileg, részvételtől függően inkább csak 5.
Ez át is vezet oda, hogyha azt mondod most már sokszorosan, hogy foglyul ejtették ezt a mandátumot, hogy hogyan lehet kiszabadítani.
Fú, ez nagyon jó lenne, és ennek meg lenne a módja. Csak megint, hát nagyon elcsépelt kifejezés, hogy társadalmi párbeszéd, szakmai egyeztetés, politikai dialógus. Igen, ezekre lett volna szükség, ez mind nem volt meg 2011-ben. Meg kellene kérdezni a nemzetiségeket, nem csak azt az egy-két képviselőt meg szószólót, akik ott ülnek a parlamentben, hanem a nemzetiségi szavazókat, hogy elégedettek-e a rendszerrel. Hát most már van tapasztalatuk, profitáltak-e abból, hogy a németeknek van egy országgyűlési képviselőjük, és a többi 11-12 meg hol volt szószólójuk, hol nem. Mit profitáltak ebből, jól van ez így, szeretnék-e jobban, hasznosnak tartanák-e azt, hogy tényleg igazi versenyen kiválasztható, megválasztható parlamenti képviselőjük legyen, ne legyen, megelégednének-e a szószólóval, neki pontosan milyen jogkörei legyenek, ezeket a vitákat kellene lefolytatni. Meggyőződésem, hogy az lenne a végeredmény, nem, bocsánat, ez így túl sarkos, szerintem a legtöbben abba az irányba hajlanának, hogy nem feltétlenül kell teljes értékű mandátumot szerezniük, de a szószólói mandátumok az legyen sokkal erőteljesebb, ez úgy kerüljön be a nyilvánosságba, figyeljünk oda jobban, több mindenhez tudjanak hozzászólni, legyen igazi ráhatásuk ezekre a dolgokra, de azért teljes értékű mandátumra ne feltétlenül legyen szükség. És ha ez így van, akkor onnantól kezdve már nem lenne baj, hogy mind a 13-an ott vannak, hiszen az már nem volna hátránya a a pártoknak, akkor már nem kéne levonni ezeket a mandátumokat a 199-ből.
Szerintem pedig biztosan nem elégedettek ezek az önkormányzatokkal, és azért gondolom, mert ha megnézzük azt, hogy hány rontott szavazat keletkezik, amikor a legutóbb is például júniusban, 21 júniusában szavaztak a kisebbségek, ugye az önkormányzati, tehát az országos nemzetiségi önkormányzatokra, ott az látszott németek esetében, most nem emlékszem pontosan, de ilyen 20x%-nyi volt a rontott szavazat. Tehát volt az a német választó, aki beregisztrált az önkormányzati németség listájára, ami kb. Ilyen, nem tudom, 50 ezres lehetett, vagy ilyesmi, tehát alacsonyabb, sokkal jelentősen több, mint az országgyűlési. Eleve nem ment el szavazni egy részük, és aki el is ment szavazni, ilyen 20%-ban direkt elrontotta a szavazólapját, mert ezzel akarta kifejezni azt, hogy nem vagyok megelégedve a német önkormányzatnak a működésével.
Tehát felvette a szavazólapot.
De szándékosan rontott.
Szavazott, de szándékosan
de ez
valahogy.
Az önkormányzat.
Ez az önkormányzat.
Ez az önkormányzat. Ez a német önkormányzatnak. Lehetőség, tehát ez fontos.
Igen, de ez képes volt ilyen
magas arány. És mégis érvénytelen.
Igen, és azért gondolom azt, hogy a rendszerrel nagyon sok német nincs megelégedve, mert akkor ez, ha azt mondaná, hogy jó, vannak alternatív, hova, nem tudom, elintézte volna máshogy ezt a politikai véleménynyilvánítást, de nem, ő szándékosan elrontja a voksát. Jó, erre persze lehetnek olyan vélemények, hogy lehet, hogy nem tudom, a borítékot rosszul ragasztotta le, meg stb. Meg azt, talán is azt gondolom, hogy alapvetően le van fedve, tehát ez a legtöbb nemzetiség szerintem alapvetően a saját önkormányzatának a rabja, ha úgy tetszik, azok az önkormányzatok a politika logikának a rabjai, de alapvetően szerintem ezt teljesen újra kéne gondolni mindenfajta szempontból, és én a számokon keresztül láttam azt, hogy valóban az kimutatható, hogy szerintem nincsenek megelégedve ezek az önkormányzatokkal, és igazából hát a roma az egy másik jó kérdés, mert elképesztően alacsony például a választáson való részvét, tehát hogy sokan beregisztrálnak, én azt mondom, hogy 100 000-es nagyságrendben önkormányzatira, hogy akkor roma önkormányzatot választanak, de ilyen töredékük megy el, tehát nagyon kevesen mennek el szavazni. Tehát, hogy én ezért gondolom azt, hogy most jelenleg szerepel több mint 40 000 ember, roma, az országgyűlési névjegyzékben, az országgyűlési, de azért szerintem, hogy jól emlékszem, legutóbb a németek ilyen 77%-ban mentek el szavazni. Tehát ilyen 30, a, nem tudom, közel 40 ezerből elment, mondjuk, nem tudom, 30, nem, bocsánat, a 30 ezerből ment el, igen.
Hú, most kicsit ez így zavaros, tehát
igen, szóval
az országgyűlésénél 40 ezer roma van a névjegyzékben, és 30 ezer német kerekítve.
Most, ebben a pillanatban,
de körülbelül ez volt a nagyságrendszer.
Igen, és ennek a 70%-a az, aki végül.
Hát 70%-a ment el szavaz a németeknél, és ezért mondom azt, hogy szerintem a jelenlegi 30.200 az nekem már egy kicsit kevés, az nagyon kevésnek tűnik, szerintem azon most kiesnének. Főleg úgy, ha azt veszük, hogy mondjuk valószínűleg magas lesz a részvétel, több lesz az érvényes listás, voks, stb. A romáknak inkább az a kérdés, hogy az a 40 ezer elég lesz-e akkor, ha amúgy a romáknak van egy olyan választási magatartása, hogy beregisztrálnak, vagy beregisztráltatják őket, de aztán nagyon irányban nem mennek el, tehát nem valósul meg az a választási aktus, hogy tényleg elmennek és x-eljenek. Tehát én ezért vagyok egy kicsit szkeptikus még annak kapcsán, hogy ez elég lesz-e.
Hát ez azért örülök, hogy szóba hoztad, mert hogy igen, ez minket is elég érdekel olyannyira, hogy most már hónapok óta napi szinten frissítjük az adatbázisát annak, hogy éppen per pillanat a mai napon hányan vannak benne, mind a 13 nemzetiség esetében a névjegyzékben, területi eloszlás, térképek, ez mind elérhető a honlapunkon, link a leírásban, lehet ilyet?
Lehet.
Jó, majd átküldöm. Ezt tényleg napi szinten frissítjük, és egyelőre az elmúlt néhány hónap tendenciáját látva, hát nem sok izgalmas történik, így minden nap egy-két emberrel kevesebb, ez igazából a természetes fogyásnak tudható be. Tehát én nem hinném, hogy egy ilyen leiratkozási hullám már megindult volna. De azért kezdtük el ezt még időben, hogy majd lássuk, hogyha közeledünk a választáshoz, akkor mikor lesz az a pillanat, amikor hirtelen így megugrik. Vagy épp fordítva, hogy egy leiratkozási hullám indul be, nem tudhatjuk, hogy még ez...
Mennyire szokott erre rádolgozni, hát ez esetben a Fidesz?
Igen, ezt említettem, hogy hát 22-ben nem is volt roma lista, tehát onnantól kezdve a romák esetében érdektelen volt, és 2018-ban volt ez, hogy egy ideig elindult ez fölfelé, aztán lefelé, de akkor még nem volt, nem fejlesztettük még akkor ki ezt a rendszert, így aztán akkor ezt még nem figyeltük napi szinten, csak így néha-néha én érdeklődésből ránéztem, és 18 elején még az volt az érzésem, hogy hát igen, akkor lesz roma mandátum. És akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy micsoda, hát most sokkal kevesebben vannak, mint pár héttel ezelőtt, mi a fene történt itt, és hát hirtelen lement valami, nem is tudom, 10 000-re, valami ilyesmit áll, ami nyilvánvaló volt, hogy nagyon kevés lesz, tehát hogy abból nem lesz mandátum. Máig nem hallottam értelmes indokot arra, hogy miért döntötték ezt így el akkor. a Fideszben. Aminek a németet illeti, ott nem volt ilyen se ilyen nagyon gyors feliratkozási hullám, se leiratkozási, ott sokkal inkább egy természetes folyamat zajlott, hogy ez a mintegy 30 ezer német nemzetiségi magyar állampolgár feliratkozott egész egyszerűen.
Az az állampolgár, aki feliratkozik bármely nemzetiség listájára, mint szavazó, azután a szavazás napján dönthet úgy, hogy ő végül is mégsem nemzetiségiként, hanem magyar állampolgáriként a pártlistát akarja felvenni?
Ott már nem. Tehát a szavazókörben már nem mondhatja azt, hogy bocsánat, meggondoltam magam.
Tehát aki feliratkozott, az olyan listát fog kapni a választás napján.
Igen, aki egészen pontosan, aki az országgyűlési választásra kiterjedően van benne a nemzetiségi névjegyzékben, az igen, de még néhány nappal a választás előtt meggondolhatja magát, és leiratkozhat, ezt online meg lehet csinálni, tehát akinek ilyen...
Jó, csak hogy ezért érdekes ugye igen, az, igen, hogy igen. Mekkora a mozgás benne, mert elképzelhető, hogy valaki úgy érzi az utolsó pillanatban, hogy vagy azt, hogy könnyebb mandátumot tud szerezni.
Igen. Hát ne az utolsó pillanatban hozza meg ezt a döntést, hanem az utolsó előttiben. Tehát tényleg szerencsére az van, hogy nem kell hónapokkal előtte ezt eldönteni, néhány nappal előtte még dönthet úgy, és akinek ügyintézés fóbiája van, sok ilyen embert ismerek, nem kell bemenni sehova, nem kell sorszámot tépni, nem kell oda menni az ablakhoz, hanem ezt tényleg online el lehet intézni pár kattintással, csak ne hagyja az utolsó pillanatra, az utolsó héten legkésőbb azért dönts el, hogy mit szeretne.
Világos. Ugye van még egy per két mandátum az elmúlt választások alapján, aminek a sorsa másként dől el, ezek a határon túli szavazatok. Bár sokat beszéltünk az elmúlt választásokkor erről, szerintem nem lehet elégszer elmondani, hogyan születik a határon túli választók által leadott szavazatból a mandátum.
Hát ugye ez egy kicsit indirektebb dolog, mert ugye döntően, ugye de majd Robi kijavít, mert ez sokan tudja ezeket a részeket, de ugye a törvényalkotó abban tesz különbséget magyar és magyar között, határon túl élő magyar és magyar között, hogy kinek van Magyarországon egy állandó lakcíme. Tehát igazából nem az a definíció, hogy te erdélyi magyar vagy vajdasági magyar vagy Angliában dolgozó magyar, hanem van-e Magyarországon állandó lakcímed, és ez alapján tudsz egyénire és listára, vagy csak pártlistára szavazni. Viszont ugye, ha nincs lakcímed, akkor szavazhatsz ugye levélben, ez egy fontos könnyítés ebben a szempontból. Na most ugye azt lehetett látni, hogy 2014-2022 között elég dinamikusan nőttek a levél szavaznak a száma, tehát jól emlékszem, hogy 150 ezer volt. 14-ben 220 ezer volt. 18-as már 250 ezer volt mondjuk 2022-ben, tehát ezt mindig tudta
bővíteni. Ezek már az érvényes szavazatok.
Ezek az érvényes szavazatok, és elég sok érvénytelen volt ugye itt is.
Rengeteg, persze.
Ugye ebből volt is egy ilyen érdekes ilyen mindegy diskurzus. Ugye itt is a boríték leragasztása, az érvényesítő címke belehelyezése, ezt milyen Robi el fogja sokkal jobban mondani.
Lehet, hogy nem érdemes, de elég kis stílű vita volt erre.
Igen. A lényeg az, hogy alapvetően látszik az, hogy tudta növelni a Fidesz ezt a listás, ezt a határon túli levélszavazás listás szavazatszámot. Az pedig, hogy ebből hogyan lesz majd, hogyan nem, ez néha tényleg a vak szerencsém, vagy vak véletlenem, mondjuk a Don't Matrix-ba, hogy jönnek ki a gyakorlatilag az osztásnál azok a bizonyos mandátumszámok. Én amellett szoktam jelenző módon érvelni, hogy a győztes kompenzációnak a szerepe az nagyjából mondjuk négyszeres a listás szavazat tömegelésben a határon túli szavazatokhoz képest, de sokkal fontosabb intézmény, sokkal absztraktabb ugyanakkor. Nyilván a határon túli szavazásnak a megértése, esetleges bűnbakképzése, az nyilván egy jóval egyszerűbb feladat bárki számára, mint a kompenzációs listának a
forrolása. Arról majd egy külön adást fogunk. Igen. Annak egy külön adást fogunk.
Minden stimmel annyival egészíteném ki, hogy nagyon sokszor kérdeznek minket arról, hogy a választási rendszer különböző elemeinek milyen hatása volt a végeredményre, és nagyon sok olyan van, mint a kamupártok. Most hány mandátumot vitt el kitől? Na most az rossz hírem, hogy erre nem lehet válaszolni. De arra kért két kérdésre, hogy ez az úgynevezett győztes kompenzációval utána kifejezés, de nincs jobb, hogy ez pontosan hány mandátumot hozott ezt. Tényleg tűpontosan lehet tudni, és a másik, hogy a külhoni magyar szavazatok hány listás mandátumot hoztak egyik vagy másik pártnak, ezt is tűpontosan ki lehet számolni. És míg a győztes kompenzáció az elmúlt három választáson ilyen 5-6 mandátumot hozott a Fidesznek, a külhoni magyar szavazatok, volt olyan választás, hogy 1, volt olyan, hogy 2, és volt olyan, hogy 0 plusz mandátumot hozott a Fidesznek. Ez körülbelül ez a nagyságrend, ez ennél sokkal több nem tud lenni. De ez nem jelenti azt, hogy ne bírna döntő jelentőségű lenni. Orbán Viktor nagyon büszke is volt rá, hogy 2014-ben nem lett volna kétharmad a külhoni szavazatok nélkül, és ez így is van. Akkor pont dekára 333 mandátuma volt a Fidesznek, az pont a kétharmadnak a határértéke, és a külhoni szavazatok nélkül ez nem lett volna meg, csak 132 lett volna. 2018-ban történt, hogy bár ennél sokkal több szavazat érkezett be végül, de ahogy a Matyi is mondta, igen, hogy a véletlennek köszönhetően akkor valahogy úgy alakult, hogy pont nem billentette át egyetlen mandátumnak sem a sorsát, 2022-ben pedig kettőnek is, de kisebb jelentősége volt annak, mert még ha ez a két plusz mandátum nincs meg, akkor is megvan a Fidesz kétharmad. Tehát hiába volt több jelentősége a mandátum elszámolásban, a gyakorlati jelentősége 2022-ben kisebb volt, mint 14-ben.
Az ilyen matekozás és számolás után most egy kicsit politikaibb térfére térjünk át. Mennyire lehet azt mondani már most 2025 őszén, hogy van 2-3-4 olyan mandátum, ami igazából a Fidesz már be is zsebelhet, ennyivel kevesebb mandátumról kellene gondolkodnia mondjuk az ellenzéki térfélen. Mennyire van ez így, mennyire van kőbevésve az, amit mind eddig elmondtunk, hogy ez a Fidesz-é, punktum, vagy nincs senkinél?
Kőbevésve semmiképp nincs. Valóban volt a Telexen egy cikkem a nemzetiségi mandátummal kapcsolatban, ennek az volt a cím, hogy 199 helyett, igazából csak 197 mandátumról dönthetünk, akkor, hogyha ez a német meg ez a roma mandátum már automatikusan a Fideszhez számolódhat, de azért még egyik sincsen lefutva. Ha a Fidesz ambicionálja, akkor azt hiszem, hogy a roma mandátumot tényleg, azt nem nagyon lehet megakadályozni, az akkor meg lesz, hogyha tényleg ambicionálja. A németnél ez még egyáltalán nincs lefutva, és itt a Tiszának is ebben van szerepe, tehát hogy meg tud győzni néhány ezer német érzelmi szavazót arról, hogy át vannak verve, és hogy nekik ez nem jó, és majd a Tisza kialakít egy sokkal méltányosabb nemzetiségi képviseletet.
De ő arról győzheti meg őket, hogy iratkozzanak le,
szavazzanak pártlistára, szavazzanak úgy, mint bárki más, és majd akkor 26 után kialakítanak egy ennél sokkal méltányosabb rendszert. Nem látom, hogy ezt a Tisza felismerte volna, én legalábbis még egyetlen egy politikai üzenetet nem láttam ezzel kapcsolatban, pedig a jelentősége az egészen nyilvánvaló, hogy ott van. Ezen kívül, hogy van-e olyan mandátum, amit a Fideszhez már kapásból elkönyvelhetünk, szerintem nincs. A külhonban nem nagyon volt ellenfele a Fidesznek az elmúlt három választáson. El tudom képzelni, hogy a Tisza külhonban is labdába fog rúgni. Kutatásokat ezzel kapcsolatban még nem láttam, de az biztos, hogy támogatottabb lesz, mint mondjuk a DK volt. Hát ezt nem olyan nehéz kijelenteni, tehát nem egyértelmű ez a helyzet. Ugye győztes kompenzáció, beszéltünk róla az elmúlt három választáson, hát ez természetesen a Fidesznek hozott óriási mennyiségű plusz töredék szavazatot 2026-ban, hát nem tudjuk, hogy az egyéni kerületekben ki hogy fog szerepelni, az is lehet, hogy teljesen kiegyenlített lesz a két nagy párt között, és így aztán lényegében nulla lesz a hatása, vagy ha átbillen, akkor meg elképzelhető, hogy a Tisza fog belőle profitálni. Tehát innen nézve előre lejátszott mandátum nincs, inkább talán még azt mondhatjuk, hogy hát ez a fővárosi kerületek döntő többsége az várhatóan nem a Fideszhez fog kerülni, és ismerik azokat az egyénválasztókerületeket, ahol meg a Fideszt bármi van, senki nem fogja megverni.
Én talán annyival egészíteném ki, hogy igen, tehát a Tisza részéről lehetne politikai cselekvésben megnyilvánul valamit, akciót csinálni arra, hogy a németeket, ez a legrosszabb esetben ki lehet ütni a mandátumot. Ez nem kockázatmentes, mert akkor azt lehet kommunikálni ellene, hogy de hát akkor a németségtől veszi el a mandátumot azáltal Magyar Péter, hogy arra kérje választóit, hogy iratkozzanak le, ha vannak a listán. Szerintem amúgy vannak ellenzéki érzelmű németek, és erre mondtam azt, hogy ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha valaki ezt, tehát keretezni kell ezt a sztorit, azt kell mondani, hogy oké, de helyette befutó erre felteszünk mondjuk egy köztisztelben álló sváb származású, jó német nevű embert. Most nem tudom, nyilván lehet ilyet, vagy akarnak majd ilyet találni, de ezt nyilván nem lehet. Az önmagában kevés, ha azt mondjuk, hogy iratkozzatok le, és nem adunk cserébe semmit. Tehát én azt gondolom, hogy azt lehetne csinálni, hogy megkérik, hogy iratkozzatok le, ezért is. Amazért, szerintem ezt viszont könnyű megindokolni, erről beszéltünk az elmúlt fél órában. De cserébe akkor azt mondjuk, hogy az az ígéret, hogy mondjuk átalakítjuk ezt a rendszert, mert szerintünk ez nem jó, és alapvetően politikai értelemben korrupt, és hogy cserébe tényleg egy vagy akár több német nemzetiségű embert felteszünk a listánkra befutóhelyen, és ő fog beleteket képviselni. Ez szerintem egy mondás, tehát ez még egy politikai ajánlat az én szememben. A romát szerintem se lehet, mert akadályozni teljesen más dinamikák érvényesének. Ugye, amiatt még a németet én könnyebbnek tartom, az, hogy földrajzilag nagyon koncentráltan helyezkednek a német választóhelyek, mert Pest megyében és Baranyában van, onnan jött be a voksoknak durván mondjuk a fele. Tehát, hogy az egy elég jó körülhatárolható földrajzi egység, ahonnan a német voksok származnak. ugye ott lehetne olyan terepmunkát elvégezni, hogy a két lehetőség van, vagy országos kampányban kimondja ezt Magyar Péter, ezt, akkor ezt kérlek, ezt tegyétek meg, vagy ilyen alulról szerveződő módon a Tisza szigeteknek azt mondja, hogy akkor találjátok meg ezeket az embereket, és akkor erre legyen egy ilyen csendesebb kampány szervezve. Tehát ez lehet még. A Fidesznek a plusz mandátum, amit én még látok, az nyilván az, hogy átlettek szabva a választókerületek, nyilván azt a problémát megszüntette a törvényalkotó, hogy ugye túl voltak népesedve a Budapest, ugye a Pest megyei választókerületek, de azzal nem foglalkozott, hogy például a Tolna megyébe, meg mondjuk Somogyban mai napig is ilyen elképesztően alacsony névjegyzék, vagy hát lélekszámú választókerületek vannak, és ott élő embereknek a voksa így is jóval többet ér, mint mindenki másé. És ezek ugye vastagon kormánypárti választókerületek, ez a malapportionment jelenség, ez mai napig azért dolgozik a Fidesznek, ezt hozzá kell tenni, és ezzel nem kezdett semmit a jogalkotó, tehát innentől kezdve van azért...
Nem meglepő módon,
de az itt van egy, itt nyilván van egy versenyelőnye a kormánypártnak. A határon túli szavazat, engem azért nagyon meglepne, ha azt a 93-94%-os többséget tudná tartani azért a Fidesz. Ezt hozzá kell tenni, én nem ismerem én sem mélységében a határon túli magyarságnak a, nem tudom, ilyen szociálpszichológiai, nem tudom, választás szociológiai, nem tudom, tanulmányait, vagy a róluk szóló különböző munkákat. De azért azt gondolom, hogy amikor van egy markánsan jobb oldalinak tűnő ellenajánlat, kulturális értelme mondom, a Fidesz ellen, az ez teljesen más, mint akkor valóban egy Gyurcsány Ferencet tartalmazó ellenzékre kellett volna szavazni a, nem tudom, a székelyudvarhelyi választónak. Azért ez egy, látszik is azért, hogy a Magyar Péter foglalkozott is ezzel a kérdéssel, mondjuk a német mandatummal ellentétben, tehát hogy volt ez a híres nagy, ez a El Camino, ugye a Nagyváradig tartott, de állítólag lesz majd megint valami erdélyi akció lesz, van is Nagyváradi Tisza-sziget, tehát hogy látszik, hogy ezt így próbálják is kommunikálni. Ha ezt lehozzák 80-20-ra, az is igazából egy nagyon komoly eredmény a Tisza szempontjából, tehát erre én is kíváncsi leszek.
És Orbán Viktor is tett azért, hogy veszítsen szavazókat, tehát ez igen. A Simeon botrány, amit mi már itt Magyarországon hajlamosak vagyunk elfelejteni, ez az erdélyi magyaroknak abszolút a szívéig hatolt, és ők továbbra is ezen nagyon-nagyon meg vannak lepődve, finoman szólva, hogy az elnök választáson az Augria öltje mellett állt ki Orbán Viktor, és ott valami eltört nagyon-nagyon sok embernél. Nem lehetetlen ezt még helyrehozni, hiszen van bőfél év a választásig, de az biztos, hogy korábban semmi ilyesmi nem történt. Tehát Orbán Viktor nimbusza az nem kopott az elmúlt másfél évtizedben, egészen idén tavaszig a tihanyi beszédig.
Hát szerintem ez a gyakorlatilag a nyárig bezáró időszaknak egyik legkomolyabb fideszes kommunikációs hibája volt szerint, hanem a legkomolyabb. Tehát ez valami egészen elképesztő volt. Hát ugye a Záru Péter farkasnak, ilyen erdélyi származású baloldalisággal nem vádolható politológusnak ugye volt egy híres eszéje utána a Transtelexen, ami pont ezzel foglalkozott. Tehát ez tényleg egy ilyen egészen elképesztő és nehezen megmagyarázható, külpolitikai szempontból magyarázható, csak a belpolitikai célok szempontjából nagyon nehezen magyarázható bakia volt szerintem a Fidesznek.
Egészen más téma, de kicsit előkészíteném a következő adást, és egy nagyon rövid választ várok tőletek. Csak ugye most egyrészt vasárnap lesz egy tüntetés, amely a politikai tartalmú óriásplakátok, főleg az uszító óriásplakátok ellen van, illetve hát van egy vita már arról a közéletben, hogy a Köcsei beszédben Orbán Viktor nyíltan kimondta, hogy a nemzeti konzultációt kampányeszközként használja. Osztjátok-e azt a véleményt, hogy ez választási csalás?
Ez nem egy igen nemes kérdés, de hát az, hogy a nemzeti konzultáció az a Fidesz választási, újraválasztási kampányának része, ez akinek az első perc óta az nem világos, az nem ebben az országban él. Annyi változott csak a Köcsei beszéddel, hogy ezt a miniszterelnök maga is nyilvánvalóvá tette. Kimondta a mozgósítás menüpontot, és akkor ennek jegyében mondta el, hogy akkor most akkor lesz egy nemzeti konzultáció, és még ki is egészítette azzal, hogy igen, ez a mozgósításnak a része. Ez szerintem újat senkinek nem mondhatott tartalmilag, és ez, amit kimerek jelenteni, az az, hogy ez egy hatalommal való visszaélés, és ez az, ami még inkább nem felré teszi a választási küzdelmet. Ez a legkevesebb, amit erről ki lehet jelenteni, igen.
Én azért tartom ezt nagyon komoly dolognak, mert ez technikai értelme teljesen így van, amit a Robi is mondta, tehát ez abszolút a Fidesznek a kampány érdekeit szolgáló eszköz volt, mint hogy oly sok más kormányzati intézkedés. Mindenkinek ajánlom ugye Kaufmann Balázsnak ezt a híres Ogán interjúját, amikor behúzza a csőbe ezzel a plakát kérdéssel, ugye, hogy akkor most az kormányzati vagy Fidesz plakátokról, és maga a megkérdezett sem igazából tud különbséget tenni ugye a kettő között, mint az kiderült. Viszont mert tényleg nyílt beismerése van annak, hogy az állam és a párt között az ő szempontjukból semmilyen különbség nincsen. És ez korábban azért arra kényesen ügyeltek, hogy ez ne derüljön ki, legalább a nyilvánosság számára, ez ne legyen kommunikálva.
Hát legalábbis tagadható legyen.
Legalábbis tagadható legyen. Most már teljesen nyíltan és igazából szemérmetlenül állnak bele abba a narratívába, hogy a párt és az állam az igazából ebből a szempontból tök ugyanaz, és összetévezhetetlen. Tehát ez ilyen szempontból az én szememben is egy valami fajta határátlépés, és egy későbbi dolgoknak szerintem a legitimációját is szolgálja, és most tényleg nem menjünk bele abba, hogy például tényleg rengeteg szóbeszéd van arról, meg én is hallottam ilyen történet, hogy állami alkalmazottak hogyan vannak beosztva a Fidesz kampányba, akár logisztikai feladatokba, akár egy sor másik, nem beszélve a gazdasági oldalra dolgozó emberek, vagy csak az egy másik kérdés. És szerintem arra fel lehetünk azért készülve, hogy ez most sokkal nyíltabban fog viszont áprilisig zajlani.
Na hát, mint egy jó Netflix sorozat, innen fogjuk folytatni, és remélem, hogy izgalomba hoztuk a nézőket, hogy érdemes lesz az elkövetkező hónapokba figyelni arra, hogy hogyan is áll össze maga a választási rendszer, és felkészülni arra is, nem pedig csak a politikai mondatokból, meg csak azt figyelni, hanem magára a szavazásra, mint aktusra is felkészülni. Köszönöm szépen, hogy ebben a segítségünkre vagytok, lesztek. Bódi Mátyás, László Róbert, köszönöm szépen. Ez volt a Szavazatszámláló, én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.